A miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely az Inforádió arénájának vendége. Miniszter úr, hova szurkolt a kormány az Audi sztrájkban? Az egyik oldalon magyar munkavállalók, a másik oldalon pedig egy nemzetgazdasági jelentőségű stratégiai partner állt.
A magyar munkavállalóknak és a megállapodásnak.
Nem sérti a befektetői érdeket, ha a munkavállalók túlnyerik magukat, a szakszervezet túlnyeri magát? Ez a megállapodás, amit kötöttek, első ránézésre a szakszervezeti követeléshez áll közelebb, mint a munkáltató alapajánlatához.
Szerintem olyan érdemes kiindulni, hogy mi örülünk annak, és bátorítjuk is azt, hogy német, vagy akár más európai, vagy akár Európán kívüli cégek jöjjenek Magyarországra, és itt termeljenek, és itt teremtsenek munkahelyeket. De az az érdekünk, hogy az így létrejött munkahelyek, azok a jövedelem szempontjából a magyar átlagnál jobbak legyenek, felfelé vigyék a magyar átlagot. És szerintem összehasonlítva mondjuk a németországi termelési költségekkel azért nem kell aggódni az Audiért.
Nem tartanak attól, hogy a befektetőket el fogja kedvetleníteni, ha azt látják, hogy Magyarországon hosszú idő után egy ilyen nagy kultúrájú cégnél lehet sikeres munkaharcot vívni?
Hát, ha belegondolok abba, hogy Németországban a szakszervezetek az elmúlt években, például Lufthansa-nál milyen hosszú sztrájkokat voltak képesek szervezni, és milyen alkukat csikartak ki, akkor ha az Audi visszatekint a Budapesten eltöltött két évtizedre, akkor szerintem nagyon elégedett lehet azzal, amit itt a munkavállalók részéről mondjuk ellenállás címén tapasztalt.
De Németországban a munkavállalói érdekképviselet erejét bele is kalkulálják a befektetők minden megállapodásukban. Mostantól kezdve úgy látja, hogy Magyarországon is kalkulálni kell ezzel, vagy egy fecske
nem
csinálni?
Nem, szerintem nem ezzel kell kalkulálni, azzal kell kalkulálni, hogy eljutottunk oda 2010-hez képest, hogy 4,5 millióan dolgoznak Magyarországon, ami azt jelenti, hogy 840-850 ezer emberrel többen dolgoznak, de 800-zal biztosan. Ráadásul ebből 650 ezerrel többen a versenyszférában. És azt látjuk, hogy természetesen még mindig van 120-130 ezer ember, akit a közmunka programból jó lenne bevonni a magángazdaságba. És még mindig van 3,5-6%-os munkanélküliség, bármilyen jó is mindkét adat, de Magyarországnak, hogy egyébként ezt a miniszterelnök is említette, valahol 4,5 és 5 millió ember között van a munkavállalói lélekszáma. Ennél több nem nagyon lesz még sikeres demográfiai program esetén sem egy jó időn belül. Éppen ezért a célunk az, hogy ez a Magyarországon többnyire már dolgozó 4,5 millió és esetleg munkába még bevonható további néhány százezer ember egyre jobb jövedelmeket érhessen el. Egyre magasabb hozzáadott tudásra legyen szükség, erre képesek is legyenek a magyar munkavállalók. Az a duális szakképzési program, amit 2011 után a magyar kormány megvalósított, ehhez segített hozzá nagyon sokakat, és ehhez segítette, és ezért ezzel segítette hozzá egyébként az idebefektető külföldi cégeket is, hogy olyan munkaerőt alkalmazhassanak, ami jó szakképzett, és kifejezetten a termelés szempontjából szükséges valamennyi tulajdonsággal és tudással rendelkezik. Ha viszont ez így van, akkor azt tudomásul kell venni, hogy egyre magasabb bérek lesznek Magyarországon.
Ez a növekvő bérszínvonal nem fogja a bérversenyben Magyarország hátrányát is jelenteni?
Hát ezért fontos az, hogy olyan munkahelyek jöjjenek létre az új befektetések folytán, és az Audi is jó példa, és a Mercedes is, ahol nem pont az nem igaz, hogy összeszerelő üzemet hoznának ide, hiszen a legmagasabb hozzáadott tudást igénylő munkahelyek is most ide költöztek, ahol a magasabb bérek ellenére megéri egyébként Magyarországra befektetéseket hozni. Tehát szerintem az elmúlt évek arra mutattak jó példát, hogy nem tömegtermeléshez szükséges segédmunkáért jönnek már Magyarországra, és hogyha pedig magasabb hozzáadott értéket várnak el, akkor többet is kell fizetni.
Nem tart attól, hogy a leendő vagy jelenlegi befektetők majd egy jogszabályi környezetmódosítást fognak kérni, hogyha itt ragadós lesz az, hogy sztrájkok lesznek, és az emberek magasabb bért fognak követelni, vagy ez nem szokás?
Nem, én nem tartok ettől, mert szerintem a magyar munkaügyi szabályozás tökéletesíthető, mindig lehet jobbat alkotni, de összességében jó. És a sztrájkjog szempontjából is jó. Tehát Magyarországon lehet sztrájkolni, de világosan meghatározza a munkatörvénykönyve azokat a kritériumokat, amelyek mellett ez lehetséges, és szerintem ez még mindig ma Magyarországon valamivel nehezebb, mint mondjuk Németországon.
Rádai kollégium ügyében a kormány ad-e valamilyen külön forrást a kollégiumra?
Természetesen egymásról egyébként nem tudva, de a miniszterelnök úr és én is a Szabó Püspök úrral már másnap reggel beszéltünk, és a kormány készen áll arra, hogy a Duna-Máléki Református Egyház terveinek megfelelően segítsen a kollégium helyreállításában vagy újjáépítésében.
Ha nem kívánva nyilvánvalóan senkinek, de ha mással is ilyen történik, ugyanebben az elbírálásban részesül a kormány, a kollégium az kollégium, mindegy ki?
Igen, természetesen.
Az Európai Parlamenti Magyarországról szóló viták szakértői fejezetében a kormány részt akar-e venni, mert a plenárison nem vett részt most a miniszterelnök. Azt mondta, hogy ez kampányesemény, nem segíti ez.
Hát éppen azért, ez egy kampányesemény, ezért nem nagyon látom azt, hogy bármilyen szakértői vita folyna. Azt a megosztottságát az Európai Parlamentnek, ami Magyarországgal kapcsolatban létrejött, ezt jól ismerjük. Tényszerűen igaz, hogy a bevándorlási válság után vált ez ilyen élessé, azután vált fontossá, hogy a bevándorlás ellenes magatartásért Magyarországot megbüntessék. Tehát korábban sem szerették a magyar keresztény nemzetet, a kormányt, de nem tekintették olyan mértékben tényezőnek egy 10 milliós lélekszámú ország kormányát, kormánypártjait, miniszterelnökét, mint a bevándorlási válság óta.
Eltévesztették a szemmértéküket? Miért tekintik most tényezőnek a bevándorlási válság óta? Az nem ad hozzá semmit.
Azért, mert a magyar kormány talán minden más európai kormánynál előbb ismerte fel a bevándorlásnak a rendkívüli jelentőségét Európában 2014-ben, és adott szerintem helyes választ erre, de legalábbis olyan választ, amely még a nyugat-európai országokban is a választópolgárok jelentős mértékének támogatásával találkozik, akkor is, hogyha a saját kormányuk éppen az ellenkezőjét mondja és teszi annak, amit a magyar kormány. És innentől kezdve ez egy belpolitikában is jelenlévő tényező. Akik ma Németországban úgy gondolják, hogy a német társadalomnak a átalakulása, a párhuzamos társadalomnak létrejötte, mindaz, ami a bevándorlás folytán kialakult, az nem kívánatos és több kára van, mint amennyi haszna, azok azt tudják mondani, hogy na, de ott a magyar miniszterelnök, aki ezt jól csinálja, és innentől kezdve nyilvánvaló, hogy azoknak az erőknek, akik a bevándorlás mellett érveltek az elmúlt években, és úgy gondolják, hogy egy társadalom értékesebb lesz attól, hogyha meg sem próbálja, vagy nem tudja integrálni azokat, akik ide jönnek, és elveszti európai jellegét, azoknak ez a szemlélet egy olyan ellenfél, amelyet akkor lehet leginkább legyőzni, hogyha a képviselő itt, vagy képviselőjét le lehet győzni.
Le lehet győzni? Szuverén állam Magyarország, teljes jogú tagja az Európai Parlamentnek, szavazata van és vétójoga van. Mit jelent a legyőzés, legyőzetés?
Hát nyilván a legyőzés az a hivataltól való megfosztást jelenti a politikában.
Az belső belpolitikai választáson dől el. Eddig háromszor csináltak kétharmadat.
Igen, ez kétség kívül így van. Tehát végső soron a magyar választópolgárok döntenek. De nyilván azok, akik Európában ma a bevándorlás pártján állnak, abban érdekeltek, hogy lehetőleg olyan helyzetbe hozzák a magyar kormányt, hogy a saját hazájában se tudjon választást nyerni. Részben bosszúból, mert mi is néhány kormányt egyébként akaratunkon kívül egész egyszerűen a bevándorlás ellenes álláspont európai meghirdetésével hoztunk olyan helyzetbe, hogy rendkívül elnehezült a politikai léte.
Azok az eszközök, amelyekkel jelenleg fenyegetnek jogállamisági mechanizmus, ezek alkalmasak a lehetetlen belpolitikai helyzet kialakítására?
Szerintem nem. Szerintem teljesen alkalmatlanok, sőt, ha megnézem az elmúlt 8-9 évet, akkor inkább segítettek nekünk, semmit kárt okoztak volna, de a szándék ettől még nem ez volt.
A jogállamisági mechanizmussal kapcsolatban a kormánynak van valami dolga, vagy örül, hogyha életbe lép, akkor majd segít neki?
Az igazság, hogy nincs jogállamisági mechanizmus. Tehát,
amit egy ötlet van.
Egy ötlet van, de az ötlet valójában nem egy jogállamisági mechanizmus. Az ötlet az arra vonatkozik, hogy hogy lehet megbüntetni azokat, akik más politikát képviselnek, nagy Isten más értéket képviselnek Európában, mint a régi nyugat-európai tagállamok. Tehát a jogállamiság vitáknál nem volt olyan pont az elmúlt években, amire ne tudtunk volna szerintem korrekt választ adni, vagy akár csak azt mondani, hogy annál képtelenebb vádakat már nehéz elképzelni, mint amelyeket olyan ügyek kapcsán fogalmaznak meg, amelyeket pont a bizottsággal zártunk le, és amelyeken pont a bizottságnak van rajta a jóváhagyó pecsétje.
Ha életbe lép, amit ötletként megfogalmaztak, hogy konkrét pénzt lehet megvonni, ha elvont jogállami elvek sérülését valamely testület észleli, ezzel van dolga a kormánynak? Vagy majd csak akkor, hogyha ebből lesz valami?
Hát ebből azért nem lesz semmi, mert mi ellenezzük. Tehát a szerződés módosításához, a diszabani szerződés módosításához egyhangúságra van szükség. A költségvetés elfogadásához, az Európai Unió költségvetés elfogadása egyhangúságra van szükség. Tehát nyomásgyakorlást kifejteni lehet, de végső soron Magyarországnak ártani nem. Végső soron, ha akarja az Európai Unió, ha nem, így sem tudja azt a vándorlásbarát politikát Magyarországra kényszeríteni, amelyet nyilvánvalóan évek óta szerettek volna.
Miben áll a nyomásgyakorlás, ha úgyse lehet megcsinálni, mert a magyar kormány beleegyezése is kell hozzá, magyarán ez egy üres fenyegetésnek tűnik így?
Mert végső soron, hogyha lecsupaszítjuk az ügyet, akkor ha nem is teljesen üres, de azért mégis egy alaptalan fenyegetés marad. Na de itt nem csak magyar belpolitikáról beszélünk, hanem másik 27 tagállamnak a belpolitikájáról. És azt is látni kell, hogy ott, ahol már többségben vannak azok, akik liberalizmusról, mai liberalizmusról, nem a 19. század, vagy akár a 20. század klasszikus liberalizmusáról beszélek. Önmagukat liberálisnak mondják már Európában, bevándorláspártiak, ahol ők többségben vannak, ott ők meg úgy gondolják, hogy a saját belpolitikai érdekeik azt szolgálják, hogy Magyarországgal szemben egy ilyen látszólagos harcot folytassanak.
Látszólagos harcot? Tehát ezt az otthoni saját választóiknak
háborúzni nem
adni?
Háborúzunk, hál' Istennek egymással, de valójában a véleménykülönbség fennáll, és azt látni kell, hogy ma bizonyos értelemben Közép-Európa és Nyugat-Európa között nagyobb különbség van, mint ideológiailag, mint akkor volt, amikor egy vasfüggöny választotta el a két területet egymástól.
Számol-e azzal a magyar kormány, hogy bármi is történik a jogállamisági mechanizmussal, pénz vész el? Tehát konkrét pénzt vesznek el Magyarországtól?
Nem számolunk ezzel, és nem is látunk erre jogi lehetőséget.
Hetes cikkely ügyében hol tartanak most az eljárások? Sargentini képviselő sürgeti a további feladatukat.
Ez önmagában is egy komikus jelenség, hiszen az Európai Unió jogi szolgálata szerint is onnantól kezdve, hogy az Európai Parlament hozott egy döntést, az Európai Parlamentnek ez a járáshoz már semmi köze nincs. Ez átkerül egy másik uniós intézményhez a tanácsba, és a tanácsban kell megvitatni ezeket az aggályokat. Most ott ennek a megvitatása még nem kezdődött el, és nem látom azt, hogy a következő hónapokban elkezdődne valóban komolyan, tehát meghallgatás nem volt.
Az magyar kormánynak az az érdeke, hogy ne is legyen ez alatt az Európai Parlamente alatt, vagy legyen ez alatt az Európai Parlament alatt?
Mi teljesen alaptalannak tartjuk az egészet.
Tehát, is mindegy? Hát,
így is jó, úgy is jó, vagy így is rossz, úgy is rossz, tehát az ügynek, még egyszer mondom, a jogállamiság szempontjából nincs jelentősége. Az kizárólag egy minden alapot nélkülöző vád, egy olyan hivatkozás, amit arra találtak ki, hogy akkor most Magyarországot annak a politikának a megváltoztatására lehessen kényszeríteni, amelyet döntően a bevándorlás területén folytat.
De ez egy alkalmatlan eszköz erre, ha jól értem.
Hát mi kellően eltökéltek vagyunk ahhoz, hogy az eszköz alkalmatlan legyen. De azért ne felejtsük el, hogy Magyarországon 2010 előtt, mondjuk egy szocialista kormány időszakában, hogyha valaki a szemöldökét összevonta külföldről, különösen, hogy egy nagyobb államvezetője volt, akkor divat volt megijedni. Tehát én nem azt állítom, hogy ez egy kellemes helyzet. Szerintem jobb lenne, hogyha ma ezek a nyugat-európai országok nem lennének olyan intoleránsak, mint amilyen intoleránsak ők valójában. Ezt én sajnálatosnak tartom, de nem tudunk majd mit tenni, ez a helyzet. Tehát mi számtalan olyan ügybe, lásd például bevándorláspolitika, az ő hazájukban nem gondoltunk beleszólni, ahogy a nők bele akarnak szólni a mi hazánkban. Tehát a helyzet az nem az, hogy a vitát el kell dönteni, mert a vitát már nem tudjuk eldönteni. Egész egyszerűen a társadalmi fejlődés olyan mértékben különböző Nyugat-Európa néhány állama és Közép-Európa államai között, hogy ugyanarra a következtésre nem juthatunk, mert az tragikus lenne az egyik vagy másik fél számára. Szeretetben el kellene szenvedni egymást, hogy tudomásul kellene azt venni, hogy különböző társadalmi fejlődési irányok vannak, és mi nem kívántuk soha a svéd vagy a német társadalmi fejlődést befolyásolni, vagy ezzel kapcsolatosan véleményt nyilvánítani, és csak azt vártuk, hogy ezt ők se tegyék, mert erre semmilyen uniós szerződés nem jogosítja fel őket.
Más ügyekben is lerontja a viszonyt ezekkel az országokkal azt, hogy ebben a kérdésben vita van?
A politikai ügyekben rontja le. Tehát a nyugat-európai gazdaság azt racionális döntéseket hoz. Talán még politikailag is szimpatizál a térséggel, tehát közép-európai térséggel. Ennek köszönhető, hogy évről évre a magyar külkereskedelem a világ minden részével, így Nyugat-Európával is rekordokat dönt.
Európai parlamenti választáson közös néppárti választási programra készülnek-e? Vagy mindenki a saját nemzeti választási programjait viszi?
Szerintem elsősorban Európával kapcsolatos, de nemzeti célkitűzések lesznek.
Az első az a migrációval kapcsolatos álláspont hangsúlyozása a magyar kormány részéről?
A magyar kormány részéről is, tehát szerintem azt Európa egyetlen országa sem tudja elvitatni, hogy 79 óta bizonyos értelemben talán először ennek a választásnak most van összeurópai témája. És az összeurópai témája az a bevándorlás. Általában az európai parlamenti választások 28 tagállam, vagy korábban ennél kevesebb belpolitikai vitái folytán leképeződött, vagy létrejött eredményt testesítették meg az európai parlament összetételében. Most is részben erről van szó, de most valóban a kampány során van egy nagy közös téma, ez pedig az, hogy Európa jövője a bevándorlás szempontjából hogyan alakuljon.
Ezeket ezt a témát például a visegrádi országok, amelyek egy platformon vannak ebben az ügyben, közösen fogják vinni? Tehát felelgetnek egymásnak?
De szerintem egész Európa kénytelen egymásnak felelgetni. Tehát amikor naponta vannak ezzel kapcsolatos vádak, vagy ettől, vagy emiatt előállt, de témát tekintve ettől független vádaskodások, akkor nem tudjuk megkerülni azt, hogy arra választ adjunk. Akkor is, hogyha egyébként ez baráti, meg akkor is, hogyha kritikus.
Készülnek-e modellek arra, hogy milyen lesz a következő európai parlamenti összetétel, és abban milyen mozgástér nyílik, és kinek?
Hát számtalan modell készül, de azért ma még ezek 4 hónappal választások előtt eléggé megkérdőjelezhetőek. Egyet talán lehet mondani, hogy a német belpolitikai folyamatok tükröződnek vissza Európában is. Tehát míg korábban az elképzelhetetlen lett volna, hogy az Európai Parlamentben a két nagy néppártnak, a jobb oldalnak, az Európai Néppártnak és a szocialistáknak együtt ne legyen többsége, úgy az most majdnem biztosan kijelenthető, hogy ennek a két pártnak együtt sem lesz többsége a következő Európai Parlamentben.
Hova akar tartozni Magyarország, a magyar képviselők? Ez látszik-e már?
Hát Magyarországot kell, hogy képviseljék az Európai Parlamentben.
Nem számít, hogy ezt milyen politikai családban.
De természetesen mi az Európai Néppárt tagjai vagyunk. Én értem, ez a kérdés bennünk nem merült fel.
Európai Néppártban továbbra is fennmerül ez a kérdés, mert ez különböző erővel időnként megnyilvánul, időnként nem nyilvánul meg.
Hát akikben felmerült, azok lassan befejezik a politizálást, tehát éles véleményként ezt talán Juncker bizottsági elnöktől hallhattuk.
Manfred Weber is megfogalmazott ezzel kapcsolatos hol erősebb, hol világosabb, hol homályosabb beállításokat.
Ő megfogalmazott olyan kritikákat, sőt még ellenünk is szavazott a Sargentini jelentéstől, amit azért nem javaslom, hogy elfelejtsünk még a vele való egyébként jó viszony ellenére sem. De mondjuk azt, hogy a Fidesznek a helyen az Európai Néppártban lenne, ezt ő soha nem tette egy percesebb kérdésessé.
Milyen az, amikor a magyar kormány nem felejt?
Ugye a politikában nyilván miután az ország érdekét kell európai vonatkozásban is képviselni, ezért ez az, ami számunkra a Manfred Weberrel való kapcsolattartásban is irányadó. De természetesen előállnak olyan helyzetek, amikor az ember egy szövetségesének igyekszik segíteni. Nekünk a CSU olyan szövetségesünk, akinek igyekeznék akkor is segíteni, hogyha ehhez semmilyen közvetlen érdekünk nem tapadna. de hát Manfred Weber a saját pártjával ment szembe, amikor a Sargenti jelentésre ellenük szavazott, az összes többi CSU képviselő elutasította a jelentést.
Lelkismereti voksolás volt.
Ez egy karrierista voksolás volt, nem lelkismereti.
Karrierista voksolás? Egyszer még az orra alá fogják dörgölni, amikor...
Szerintem ezt ő is érzi.
Hogy nem volt jó ötlet tőle így szavazni?
Azt nem biztos, sőt, én ezt még nem ismerem mondani, hogy jó ötlet volt-e vagy sem. Hát látni, hogy Európában egy, és Németország meg különösen, olyan sokszínű sajtó, mint Magyarországon nincs. Én tudom, hogy az ellenzék gutaütést kap ezektől a mondatoktól, és én azt sem állítom, hogy Magyarországon ne lenne 1000 baj a magyar sajtóval. Ez talán más, és ennél hosszabb beszélgetés megérés, nem is biztos, hogy a részvevője kell, hogy legyek. De az biztos, hogy ma Magyarországon a sajtó sokszínű. Tehát a bal középtől a jobb középen át, a szélső jobbtól a szélső balig, minden megtalálható benne. Olyan ítéletes vélemények kell mindkét oldalom, amelyeket ha lefordítanánk idegen nyelvre, akkor sokan meg lennének lepve, hogy mennyire durva egyébként a politikai közélet. Németországban nem így van. Németországban az újságírók, a sajtószabadság mondhatnám nem ilyen teljes. Az újságírók 85-90%-a baloldali zöld szimpatizáns. Manfred Webernek ebben a közegben kell összeláncolt lábbal ugrálnia. Hogy aztán jó döntés ott vagy sem, a saját politikai karrierje szempontjából ezt majd az idő előre haladtával tudjuk megmondani. Lehet, hogy jót. Egy biztos, egy olyan jelentést támogatott, amiről ő is tudta, hogy hazugságokkal van tele.
Jó vagy rossz döntés, lehető tulajdonképpen racionális döntést hozott? Amikor így döntött a saját karrierje szempontjából, túl a karrierje, erre gondol?
Ő biztos, hogy ennek alapján hozott egy döntést, hogy ez jó vagy rossz, majd kiderül, még az is lehet, hogy a saját karrierje szempontjából jó volt.
De ha oda kerül, hogy esélyes lesz bizottsági elnöknek, akkor mit fog mondani a magyar kormány? Akkor ez nem a...
Mi őt támogattuk az Európai Néppárt listavezetőjének, ami egyben bizottsági elnök jelöltséget is jelent. Tehát én ma mindezek ellenére is, és ebből látszik, a politika nem fekete-fehér, a mai kínálatból távolosra látok jobbat Manfred Webernél, hogyha a bizottsági elnökségről kell dönteni. Tehát akik ma reális esélye van, azok közül, mondom, minden karrierista véleménynyilvánításával Magyarország irányában, vagy akár Magyarország ellen, mint a konkrét esetben történt, együtt is még mindig ő Európa egésze számára és Magyarország számára is a legjobb alternatíva, a lehetséges alternatívák közül.
Önkormányzati választásokra, ami még messze van, készül már most valamivel a kormány? Mert az főváros és vidék.
Természetesen a kormánypártok készülnek az önkormányzati választásokra.
A kormánynak nem kell?
A kormánynak közvetlen feladata az önkormányzati választásokkal kapcsolatosan nincsen.
Tájékoztatási kampányok, bejelentések, törvények, minden, bármi, ami egy várossal vagy faluval kapcsolatos, az óhatatlanul a kampány része lesz.
Az természetes, hogy a kampány része lesz, de mondjuk ha modern városok programra gondol, vagy a magyar falu programra, vagy számtalan budapesti fejlesztésre, azért ezt a kormányt nehéz azzal vádolni, ezek nem egymásból következő programok voltak, vagy évek óta folyamatosan zajló programok. Tehát a modern városok programban 135 milliárd forint van az idei évben, tavaly évben 150 milliárd volt, de miután a Magyar Falu programnak egy 150 milliárdos költségvetéssel meg kellett nyitni az idei büdzsét, azért úgy gondolom, hogy ez így is egy jelentős plusz ráfordítás a Budapesten kívüli fejlesztésekre. Tehát azt tudom csak mondani, évről évre hasonló nagyságrendű pénzből tudunk gazdálkodni. Tehát azt mondani, hogy a kormány külön erre időzítette volna a fejlesztéseket, vagy tervek bejelentését, az így nem igaz. Szerintem bevált az, hogy 5 éves lett az önkormányzati választási ciklus. Így el is vált időben a parlamenti választástól, és számíthatóbbá, tervezhetőbbé is vált egy önkormányzati ciklus azzal, hogy 1 évvel hosszabb lett. És minden polgármester, és azért ezt tudjuk, hogy az önkormányzati választások szemben a parlamentivel a választói véleményvetés szempontjából nem pusztán pártválasztások, ezért minden polgármester a saját személyes munkájával és minden képviselőtestület a saját munkájával számol el ilyenkor a választópolgárok előtt.
Budapestet most, hogy van megegyezés Tarlós Istvánnal, teljes egészében Tarlós Istvánra bízza, úgy nyeri meg, ahogy ő a legjobbnak gondolja?
Hát a főpolgármester választásnál nyilvánvaló, hogy Tarlós István dönti el azt, hogy a következő hónapokban mit és miként lát helyesnek. A mi feladatunk az a Fidesz egészének, hogy az ő eredményes kampányát elősegítsük. úgy gondolom, hogy a Budapesten elért eredmények azok magukért beszélnek, és egész egyszerűen nem a Fidesz vagy Tarlós István számára, hanem Budapest számára az a legvonzóbb jövőbeli alternatíva, hogyha továbbra is ő irányítja a várost.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő vett részt, a főszerkesztő Módos Márton, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.